Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bűnbánati előkészítő estén kezdetén keressük ki és énekeljük 464. számú énekünket, és ezt énekeljük végig. A 464. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető Urunk Istenünk, azt az első nagy hetet, amire mi magunk is emlékszünk, visszagondolunk ennek a hétnek estéim. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted a fiút erre a világra, hogy mint bűntelen életét adja a bűnösökért. Érettünk is. Úgy szeretnénk kérni és remélni azt, Urunk, hogy ez az ünnep sor, amiben vagyunk, idén nem múlik el úgy, hogy te ne érintenél meg bennünket. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha nem menne minden tovább úgy, mint ahogy eddig ment. Mi olyan sokszor könyörgünk azért, hogy megváltozzanak körülöttünk emberek, hogy megváltozzanak szituációk, és köszönjük, ha elfogadod ezeket a kéréseinket. De köszönjük, hogy újra és újra rámutatsz arra, hogy te mindenek előtt és felett bennünk szeretnél a változást előidézni. Urunk, annyi minden ellene munkál a te igédnek mi bennünk, hiszen oly sokat hallottunk, és mégis oly sokat elejtettünk a telő időben. Szeretnénk, hogyha ez a hét nem így múlna el. Kérünk hát, légy hozzánk kegyelmes, könyörülj rajtunk, mozdítsd meg a lelkünket. Légy ma is az ige szólójával és az ige hallgatóival. Ezért hívunk, Krisztus Jézus, légy velünk. Amen. Az igét Lukács evangéliumából olvasom, a 22. rész 54-től 62-ig tartó igeverseit. Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába, Péter pedig követi vala távol. És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leüle ővelük. És meglátván őt, egy szolgáló leány, amint a világosságnál ült, szemeit reá vetvén mondta, ez is ő vele volt. Ő pedig megtagadta őt, mondván, asszony, nem ismerem őt. És egy kevéssel azután, más látván őt, mondta, te is azok közül való vagy. Péter pedig mondta, ember, nem vagyok. És úgy egy óra múlva, más valaki erősíté, mondván, bizony ez is vele volt, mert Galileából való is. Mondta pedig Péter, ember, nem tudom, mit mondasz. És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordulván az Úr tekinte Péterre, és megemlékezék Péter az Úr szaváról, amit néki mondott, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Kedves testvérek, Jézus Krisztus szavaiban, tetteiben, tanításaiban és tanításainak üzeneteiben nagyon sok ember megütközött. Olyan kijelentéseket tett, amelyeket előtte ezen a világon senki nem tett, senki nem mondott. Nagyon sok embert botránkoztattak meg Jézus Krisztus tettei és szavai egyaránt. Szavai életfelfogása, stílusa, szokásai, a vallásról, a jogról, a hatalommal való viszonyról tett kijelentései. Jézus körül újra és újra megütközés, botránkozás volt. Hadd mondjam így a 21. század nyelvén, hogy Jézus liberalizmusa és az extra konzervatív tanításai hihetetlen sok embert megütköztettek abban, amit és ahogy hallottak tőle. Megbotránkozott a tudomány, a politika, a vallás, a korabeli pártok vezetői, de az egyszerű, őt hallgató, figyelő, követő, kereső sokaság tagjai is. Szolgálata legelső csodáját egy lakodalomba mutatta be. Izraelben a lakodalmak egy hétig tartottak. Jézusra úgy tekintettek, mint a korabeli nagy rabbikra. Egy rabbi, aki egy hétig támulat is, és a vízből bort készít, botrány. Éppen csak elkezdte a szolgálatát. A templom a zsidóság előtt szent volt. Egyszer azt mondta, hogy romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. Újra kitört a megütközés és a botrány. Az egy vallásos társadalom volt, komolyan vették a szombatnap érinthetetlenségét. Nem volt szabad tenni semmit, azt az Úrnak kellett valóban szentelni. Azon a napon a zsinagógákba mentek, imádkoztak, és szinte semmilyen fizikai dolgot nem tehettek. Jön Jézus, és gyógyít. Jön Jézus, és gyógyít a zsinagógában is. És kitör a botrány. És Jézus egy idő után nem megy a zsinagógákba be. Szombaton nem volt szabad egy sor dolgot megtenni. Jézus sétál a tanítványaival egy mezőn, azok megéheznek, kalászt tépnek, és Jézus nem szól rájuk, pedig nem is az övék volt. Látják őket, megbotránkoznak. Miközben Jézus átlép egy sor olyan szokásjogon, törvényen is, ami teljességgel szokatlan volt egy tanítótól, aközben ott volt Jézus konzervatív hozzáállása is bizonyos dolgokhoz. Azt mondja az őt hallgatóknak egyszer, azt ne gondoljátok, hogy jöttem azért, hogy a törvényt eltöröljem. Sőt, én azért jöttem, hogy a törvényt betöltsem. És mennyi olyan mondatot mondott, ami felháborította az emberek sokaságát. Jézus ilyeneket mond, hogy aki arcol csap jobb felől, annak tartsd oda a bal felét is az orcádnak. Ha valaki kényszerít, hogy elmenj vele egy úton, te nem akarsz, kényszer alatt vagy, menj el vele kétszer olyan távra, mint amire kényszerített. De miért botrányosak Jézus tettei és szavai? Testvérek, az egyik oka az, hogy nem értették meg azt, amit mondott. Egyszerűen a hallgatói nem tudták a saját koruk norma rendszerébe beilleszteni azt a viselkedést, és azokat a szavakat, azokat a tanításokat, amit Jézus hozott. Nem tudták a saját társadalmi koordináta rendszerükbe értelmezni azt, ahogy Jézus gondolkozott, beszélt és cselekedett. Testvérek, azért van ez így, mert Jézus kortalan igazságokat hozott egy meghatározott történelmi korba. Egy meghatározott történelmi helyzetben lévő nép, sokféle normarendszer szerint élő nép számára hozott kortalan igazságokat. És nem volt hajlandó Jézus a saját igazságait, normáit, tanításait hozzáigazítani az első századbeli izraeli életszabályokhoz és normákhoz. Ezért aztán sokan nem tudták értelmezni azt, amit ő mond. Nem is értették. Jézus örök igazságokat hoz egy ideig való világba, hol van már az a társadalom, és nem értik. Ez az egyik oka. Másrészt a tanításainak egy jelentős része szembe ment az emberek természetével. Totális támadásnak érezték. Szembe találták önmagukat Jézus igazságaival. A Jézusban való megbotránkozások oka az, hogy nem értették, és az, hogy megtámadva érezték önmagukat. Évszázadok óta gyűlölték egymást a zsidók és a samáriaiak. Az is köztudomású volt, hogy mind a zsidók, mind a samáriaiak az asszonyokat lenézték. Jön Jézus, nem kerüli el a samáriaiak vidékét egy alkalommal, megáll egy kútnál és elkezd beszélgetni egy samáriai pogány asszonnyal. Ki ez? Hogy gondolja? Izrael ebben az időben Róma megszállása alatt volt. A zsidók gyűlölték az elnyomó Rómát. Jön Jézus, és azt mondja, fizessétek meg a császárnak azt, ami a császáré. Botrány. A társadalom minden rétegébe. Hát az adó, az éppen a rabszolgaságunknak, az elnyomatásunknak a jele, és ő azt mondja, hogy fizessük meg. Hogy gondolja, hogy ez a Jézus átlép törvényeken, rendelkezéseken, szokásjogon, bármin. Évszázados hagyomány, törvény és jog döntött arról, hogyha egy asszonyt házasságtörésen kapnak, meg kell kövezni, mégpedig nyilvánosan. Jön Jézus, és fölmenti az asszonyt. Ki ez? Hogy jön ahhoz, hogy évszázados törvényeken átlépjen? Átlépjen a jogom, átlépjen a bírói döntéseken, bármin átlép. Csupa botrány. Kedves testvérek, de nagyon ambivalens volt az a társadalom. Ugyanis olyan izgalmas embere volt a korának Jézus, hogy akik hallották, hogy miket csinál és miket mond, azok keresték a társaságát. Ezért nagyon sokszor az történt, hogy tömegek keresték, hallgatták, nézték, csodálták, ámulattal hallgatták, majd egy pillanatban megbotránkoztak benne, és ott hagyták. Ez sokszor nagyon rövid idő alatt zajlódott le Jézus körül. Egy alkalommal 5000 férfit vendégel meg Jézus kenyérrel. Ez a tömeg királlyá szeretné tenni. És Jézus azt mondja, hogy nem. És ez a hatalmas tömeg, amelyik lelkesedik érte, egy pillanat alatt elfordul tőle, és ott hagyja. Mikor virág vasárnap bevonul a fővárosba, óriási tömeg lelkesedik érte. Azt hiszik, hogy az utcáról majd Pilátus háza felé megy a nagy sokadalom, és jön az új izraeli királyság. De Jézus nem arra kanyarodik, hanem a templom felé. És akkor megbotránkoznak, Jézus megtisztítja a templomot, hátranéz, és a hatalmas, több ezres éjjelző tömegből a templomba már nem talál senkit. Csak néhány fakot, sántát és hozsánnázó kisgyereket. Állandó botránya. De miért is? Mert nem értik, és mert Jézus szembe megy az emberek természetével, a maga igazságaival. Nagy csütörtökön estére már csak 12 követője marad, csak a szűk kis tanítványi köre, az utolsó vacsora végére 11-en maradnak, Júdás elárulja és elszalad, kiszaladott az éjszakába. A Gecsemáné kertjébe letartóztatják, onnan Kajafás házába, palotájába viszik a tárgyalásra, oda már csak egy ember követi. Figyelitek, testvérek, hogy ahogy megyünk a nagypénteki keresztre feszítés eseménye felé, Jézus körül egyre kevesebb ember van, és úgy tűnik, hogy mire eljutunk nagypéntekig, mindenki megbotránkozik benne. Igen, mert a Jézus történetben a nagypénteki keresztre feszítésnél nincs nagyobb botrány, amikor Jézus engedi magát megölni. De vajon, testvérek, hogy van ez ma? Ma nem ütköznek meg az emberek Jézus szavain és tettein. És menjünk önmagunkhoz közelebb. Ha olvasom a Szentírást, nem jutok el sokszor odáig, miközben olvasom az evangéliumban Jézus Krisztus kijelentéseit, csodáit, tetteit, hogy azt kell, hogy mondjam őszintén, hogy én ezt nem is értem. Nem fogom föl, olvasom a magyar betűket, de igazából nem értem. Nem tudom értelmezni. És olyan velünk nem volt még, testvérek, hogy úgy belém akadt egy ige, amit Jézus mondott. És mégis éreztem magamba valami ellenállást. Na, ezt azért nem. Lehet, hogy volt ez a Jézus, lehet, hogy van ez a Jézus, de ha van is, ezt ne kérje tőlem. Ezt nem tudom megtenni. Az a mondata sért. Ha nagyon őszinte vagyok, és magamra veszem azt a Jézusi mondatot, az engem bánt, keresztbe áll bennem. Azt nem tudom megtenni. Azt azért ne kérje, hogy szeressem azt, akiről pontosan tudom, hogy nem szeret engem. Ez a Jézus, aki szembe jön. Ez a Jézus szembe jön a természetemmel, és megháborít belül. Mert olyat vár, amit én nem tudok megtenni, de ha nagyon őszinte vagyok, nem is nagyon akarok ennek megbocsátani. Ezt azért ne kérje. Nem akarom, nem tudom a szavai üzenetét, tartalmát magamra venni, mert vannak Jézusnak olyan mondatai, hogy ha magamra venném a saját konkrét élethelyzetembe, és megtenném, abba egy kicsit bele kellene halnom. Veletek nem volt még ilyen? Hogy vagy nem értettük, vagy értettük, de nem tudtuk megtenni, mert szembe jött velünk az az igazság, amit Jézus mondott nekem. És akkor jön a megbotránkozás. Olyan kérés ez, Uram, amely szembe jön velem, a természetemmel, az akaratommal, az érzelmi világommal, azzal, aki én vagyok. De arról a Jézusról szívesen hallok, aki kedves volt és figyelmes Lázár családjával. Arról is szívesen meghallgatok prédikációt, aki szelíd volt és alázatos. Szívesen hallgatok prédikációt Jézus Krisztusról, aki a gonosz embereket jóvá teszi. Ez jó, ezzel a belső világom egyetért. Ez a Jézus kell. Ez szép, ezzel egyetértek. Tetszik az a Jézus, aki nem lenézi, hanem fölemeli, beszélget az asszonyokkal is. Ez a Jézus szimpatikus. Ő róla a templom csendjébe és áhítatába, a testvérek közösségébe szívesen hallgatok kedves igehirdetéseket. Ez a Jézus kell. Ő igen. Az a Jézus is kell nekem, aki magához engedi a kisgyerekeket és megáldja. Értem is, amit hallok róla, tetszik is, egyet is értek vele, találkozik az akaratommal, az érzelmeimmel, a természetemmel. Ez a Jézus kell, aki engem is ilyen szelíden, kedvesen elfogad mindenestől. Ő igen. Testvérek, Péternek ugyanez a Jézus kellett. Az ilyen Jézus. Azt a Jézus már nem tudja végigkövetni, aki elindul a szenvedése útján. Mire Jézus eljut a passiója legmélyebb pontjáig, nincs ott Péter. Oda már nem tudja követni. Az a Jézus sok, nem tud vele mit kezdeni. Abba a Jézusba ő is megbotránkozik. Pedig Jézus előre megmondta, hogy Péter, ennek kell történnie, de harmadnap föltámadok. Péter nem is hallja, nem is reflektál erre a mondat végre. Péter nem tudja elfogadni a szenvedő Jézust. Jézust a kereszt nélkül igen, ő rá fölnéz, azt a Jézust becsüli, tiszteli, sokra tartja, követi, de kiderül nagy csütörtök éjjel, hogy a szenvedő Jézussal nem tud mit kezdeni. Ami neki tetszett Jézusból, azt elfogadta. Ami ennek ő szívesen látta, az kellett. De a szenvedő nem. Péter Jézus képébe ez a Jézus, testvérek, nincs benne. Benne van az a Jézus, akit ő látott nagyon sok helyzetben, és az tetszett neki. A gyógyító Jézus, igen. A szegényeket tápláló is. Az elesetteket felemelő is. De a kereszten meghaló, az nem. Péter Jézus képében nem volt benne semmiképpen Jézus Krisztus szenvedése és halála. Meg is mondja a véleményét, mikor Jézus azt mondja, hogy ennek meg kell lennie. Azt mondja Péter, az meg nem történhet veled, Uram. Ő elmondja, amit gondol. Lehetetlen, hogy te meghalj. Gecsemáné kertjébe Jézust letartóztatják, átviszik Kajafás házába a kihallgatásra. Péter még követi Jézust, de ezt olvassuk, hogy már csak távolról. És amikor Jézus lehetőséget biztosít, hogy valamit megcselekedjen Péter abból, amit ő maga ígért, hogyha kell érted halok, amikor utat biztosít Jézus Péternek arra, hogy megcselekedje azt, amit Péter maga fogadott szabad akaratából Jézusnak, akkor megijed és összeroskad. Azt is letagadja, hogy valaha ismerte. A szenvedő Jézus közelében megbotránkozik és elbukik. Ó, milyen sokan követik Jézus Krisztust így, elegészen a keresztig, és aztán a főpap udvarából visszafordulnak. De sokan ilyen igehallgatók, szívesen hallgatok a kedves, szelíd, alázatos, gyógyító, embereket emelő Jézusról. De ez a kereszt, ez valahogy botrányos, ez szembe jön velem. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Minél közelebb van a lelkem előtt a szenvedő Jézus, annál távolabbról követem őt, és Kajafás udvarából keserűen visszafordulok. Hányan vannak így? De miért? Miért állnak meg a szenvedő Jézustól távol lélekben oly sokan? És miért mondta maga is Jézus az utolsó vacsorán a 11-nek, ti ma éjjel, ti is mind megbotránkoztok benne, és úgy lesz. Mi a kereszt botránya, testvérek? A kereszt azért botránkoztató, mert a ható sugarából nem vonhatom ki magamat. A kereszt azért botrányos, mert a ható sugarából nem vonhatom ki önmagam. Ott nem a nekem szimpatikus, kedves Jézust kell látnom, hanem az értem iszonyatosan szenvedőt, és ezt nem könnyű nézni. Nagypéntek ugyanis egyetemes. Nagypéntek mindenkiért lett. Értem is, érted is. Nincs kibúvó. Hogy rám nem vonatkozott, de igen. A kereszt halál azt jelenti, meghalt helyettem valaki ártatlanul. Az ige szerint ezt jelenti. Attól botrány Jézus kereszt halála, hogy nekem kellett volna ott lennem. És ebből nem tudok kibújni. Vagy nem tudok vele mit kezdeni. A bűnös életben maradt, a bűntelen meghalt. Ha pedig ez igaz, nem tudom megúszni, hogy én önmagamban ne nézzek. Végre saját magamban. Saját magamban. Ki vagyok én? Nézz fel a fára. Ő az én Isten előtti igazságom, én meg az ő bűne vagyok. Ez a kereszt botránya. De sokan fordulnak vissza a főpap udvarából, aki nem áll meg a szenvedő Jézus keresztje előtt, megmarad örökké kedves, külső, szemlélődő templomba járónak. Soha nem fog igazán senki mélységeket megérteni Jézus szavaiból, és ami nagyobb baj, megélni olyan Jézusi igazságokat, amelyek szembe jönnek a természetéből, soha nem fogja tudni megélni. Marad mindig kedves, külső szemlélődő, távolról Jézust követő. Jézus értéséhez, és ahhoz, hogy amit mondott, meg tudjam tenni, akkor is, ha a saját természetemmel szembe jön, kell valami. Nincs út ehhez a lelkiséghez, a keresztre fölmenő Jézusba való hit nélkül. Péter Jézust a kereszt nélkül szívesen elfogadta, a kereszttel együtt nem. Ezért nem tudta elfogadni a saját keresztjét sem, testvérek. Péternek kellett az a Jézus, akin nincs kereszt. A kereszt nélküli Jézus, igen. És mert azt a Jézus nem tudta elfogadni, ezért a saját keresztjét sem tudta elfogadni. Kiderül ezen az éjszakán. Arról a keresztről van itt szó, testvérek, amit Jézusért kellett volna vállalnia. Mindenki, aki a kereszt nélküli Jézust követi, tagadóvá lesz, csak a pillanat kell, hogy eljöjjön. Csak egy éles szituáció kell, mint Péternek ott azon az éjszakán. Megtagadjuk Jézust ismerősök előtt, barátok előtt, munkahelyen, csak az a kellemetlen szituáció kell, hogy előjöjjön a téma, akinek nem kell a kereszt Krisztusa. Mind tagadóvá lesz végül, csak az idő és a pillanat kérdése, hogy mikor és hol. Csak elég kényelmetlennek kell lennie a szituációnak. Jézus itt engedi először Péter vállára a keresztet. Azaz az érte vállalt szenvedés lehetőségét itt adja meg először Péternek Jézus. És Péter elbukik. Megijed, összeroskad. És összetörik. De van itt még valami csodálatosan szép. Jézus nem akarja, hogy Péter így maradjon. És mielőtt még ezzel befejezzük, tegyük fel azt a kérdést, hogy miért történt meg mindez Péterrel? Hogy jutott idáig? Azt megállapítottuk, hogy Péternek el kellene fogadnia az érte szenvedő Jézust is. A tagadásáig miért nem képes erre, testvérek? Nagyon fontos kérdés. Sokszor hallotta Jézust prédikálni. Miért nem fogadja el addig? Azért, testvérek, mert Péternek meg kellene üresednie. A tanítvány és az Úr között egy valaki áll, és az Péter. Péter természete. Péternek meg kellene üresednie, de mindeddig képtelen rá. A péteri természet nagy csütörtök éjjelig ez a büszke férfiúi megajándékhoz hatatlanság. Nem akar megüresedni. Péter olyan ember, aki nem akar elfogadni, de adni igen. Gondoljatok a lábmosás történetére. Jézus minden egyes tanítványának a lábához odatérdel, odagugol és megmossa a lábait. Odaér Péterhez. Uram, az enyémet nem. Uram, te nem adhatod ezt nekem. Ez rabszolgamunka. Amikor Jézus bejelenti, hogy meg fog halni, Péter azt mondja, nem, nem. Uram, te ezt nem teheted. Nem történhet veled, nem adhatod az életed. Péter megajándékozhatatlan. Péter nem akar elfogadni olyan dolgokat Jézustól, amelyek nélkül pedig nincs igazi tanítványság. Sem Krisztus ismeret, sem neki való élés, sem hozzá méltó szolgálat. Péternek nagy csütörtök éjjelig nem lehet adnia semmit. Jézusnak. De fordítva ő nem így gondolja. Ellenben nézzétek csak, úgy látja magát, mint a legfontosabb adó, most így mondom, adakozó. Uram, te nem halhatsz meg, de itt vagyok én. Majd azt nézd meg. Ha kell, az életemet is adom, érted? Én adok neked, Jézus. Vagy nézzétek a Getsemáné kertjébe. Mikor Jézust letartóztatják, szobját ránt elő, és a fölvonuló, Jézust elfogni kiérkező csapatból levágja egy embernek a fülét, akkor személyi védelmet ad az Úrnak. Senki nem kérte. De majd ő. Adok neked én, Jézus. Szolgállak úgy, ahogy én gondolom, a saját vehemenciámmal, erőmmel, lelkiségemmel itt vagyok. Mivel van tele ez a tanítványtestvérek? Hát önmagával. Én. Én megvédelek, te nem moshatod meg a lábamat, csak fordítva lehet. Én az életemet is adom, én. Péter nem akar kapni Jézustól semmit. És megajándékoz, hatatlan. Péter adni akar. Két alkalmat csendben Jézus biztosít, hogy valamit úgy adjon neki Jézus, ahogy Jézus annak örülne. Két apró lehetőséget kap. Mikor a halála az elfogatása előtt a Getsemáné kertjébe elvonul, elvisz magával néhány tanítványt, és imádkozni kezd. És azt mondja, hogy vegyetek részt az én gyötrődésembe. Vírasszatok és imádkozzatok velem. Eltelik pár perc, hátrafordul Jézus, mind alszik. Péter is. Ott adhatna valamit. Úgy adhatna valamit, ahogy Jézus kérte. Akkor jön a csőd. És itt másodszor. Ott lehetne az Úr mellett. Ő mondta, hogy az életét adja. Jön egy szolgáló lányka, és a félhomályba átkozódva megtagadja. Két lehetősége volt, hogy Jézust Jézusi módon szeresse és adjon neki valamit. Valamit adjon magából. Adhatott volna imádságot, jelenlételt, részvételt, kiállást, de nem tudott. Jézusnak adni Jézus módján az a Péter még nem tudott. Mert csak a saját módján tudott. De miért? Mert önmagával van tele. Nem lehet megajándékozni. Ez a tanítvány a független, jó szándékú, hangos, véleményformáló, típusú ember. Tele van önmagával, ezért megajándékozhatatlan, de nem is tud Jézusért tenni igazán semmit, Jézus mértéke szerint. A legapróbb szolgálatot nem tudja elvégezni Jézus körül, Jézus módján. Ott volt ő Jézus körül jó szándékkal, fölajánlkozó, de saját indulattal, lelkiséggel, és így számára is a kereszt Krisztusa megbotránkozás lett. De milyen jó, hogy Jézus nem engedi, hogy ez a Péter így maradjon. Mert ő meg akarja ajándékozni új természettel, új élettel. Amikor megszólalt a kakas harmadszor is, eszébe jutott, hogy mit fogadott, ha kell, érted, halok. Aztán szembeállította vele a valóságot, a gyalázatos tagadást. És akkor sírni kezd. Testvérek, ő se gondolta magáról, hogy a szava ennyit ér. Ő nem akart hazudni Jézusnak. Ő komolyan gondolta. De ennyire fut. Futja a saját erőmből. Ő nem így ismerte magát, de tévedett. Akkor aztán átvezették Jézust a vallatása után a főpap udvarán, és van egy pillanat, amikor Jézus hátrafordul, és Péter és Jézus tekintete találkozik. És ez lesz a fordulópont Péter életében. Az a két, az a szemeknek az a találkozása egy olyan pillanat Péter életébe, amit Péter soha többé nem felejt el. És ma is, ha valaki találkozik Jézusnak ezzel a tekintetével, lelki értelemben, az többé nem felejti el, mert abban megváltozik az élete. Itt egy szenvedő ember találkozik a szenvedő Jézussal. Itt a levetkőztetett, megvert, megkínzott Jézus találkozik az önmagába csalódott, összetört Péterrel. És ebben a kettős istenemberi szegénységből születik valami el nem múló. Ez az új, Péter új élete lesz. De mi kellett ehhez? Péter megüresedése. Most. A síró, szánakozó, bűnét bánó emberen most lehet segíteni. Most képes elfogadni. Eddig nem. Most igen. Mivel megüresedett, megajándékozható. Kifogyott az ötletekből, az önös vállalkozásokból, a sajátos Jézusért maga általi gerjesztett missziókból már nincs hangoskodás. Nem gondolja, hogy neki kellene Jézust megajándékoznia. Már érti, hogy nem neki kell Jézusért meghalnia, hanem minden fordítva lesz. Jézusnak kell engem megajándékoznia, neki kell meghalnia, értem. Mi történt benne, testvérek? Eddig megütközött, megbotránkozott a környezetém, megbotránkozott a tanítványtársaiban, megbotránkozott Jézusnak bizonyos tanításaiban, megbotránkozott Jézus bizonyos szavaiban, és most életében először, ezen az éjszakán, a könnyei közt, végre megbotránkozik önmagában. Most megajándékozható. Péter nem csupán bizonyos tetteiben, nem csak a tagadásában botránkozik meg, hanem azon, aki ő. És rögtön meglátja, hogy ki ez a Jézus. Mert Jézust éppen ekkor vezetik át a templom, a főpap udvarán. Mert Jézus mindig éppen jókor jön, testvérek. Amikor valaki eljut oda, hogy már csak sírni tud, nem csak azon, amit tett, hanem azon is, aki, akkor Jézus mindig jön. Akkor mindig van élő találkozás. A szenvedő Jézus. És én közöttem, aki magamban ütköztem meg. És az ilyeneket Jézus mindig megtartja. Ki volt eddig Péter számára Jézus? Csodálatos tanító, kivételes gyógyító orvos, szegények, elesettek segítője, tanító és példakép, mester és barát, mostantól pedig bűnbocsájtó, megváltó. Ki volt Péter számára eddig Péter? Hát a hős, az erős, az ügyeket intéző, a Jézust is irányítani akaró, eddig. Péter számára többé Péter nem az, mint amit gondolt eddig magáról. Mert a könnyeink keresztül nem csak Jézust látja meg annak, aki, hanem önmagát is. Azért a Péterért indul Jézus meghalni, aki én vagyok. Már nem ő akarja megmenteni az Urat, engedi, hogy végre Jézus mentse meg őt, Már nem akar meghalni mesteréért, engedi, hogy Jézus halljon meg érte. És ezzel elkezdődik valami új, ettől a pillanattól kezdve ő már nem ugyanaz az ember. És a könnyeink keresztül belelát Isten szívébe. Abba a minket halálosan szerető Jézus isteni szívbe. De Isten csak a síró Jézussal a szemeit összetalálkoztató Péter látja meg Istent. Jézuson keresztül lát bele az Atya szívébe, mert máshogy nem lehet. A könnyeink keresztül meglátja Isten lehajló, mérhetetlen szeretetét, és abba ott áll Isten és Péter között a szenvedő Jézus. Befejezem, Jézus a szemeivel lelki gondozta Pétert. Volt ebben a tekintetben több minden is. Volt benne némi vád. Tényleg nem ismersz meg, Péter? Mondd hát a szemembe, hogy idegenek vagyunk. De ott volt a megtartó szeretete is. Jézus szemébe ott volt, hogy a történtek után is szeretlek. Jézus szemébe ott volt, hogy lehet, hogy te azt mondod, hogy nem tartozol hozzám, de én azt üzenem, hogy mindig hozzám fogsz tartozni. Lelki gondozás, új életre metszés, egy szó nélkül. És akkor Péter sír, és eszébe jut egy ige. Egy ige, amit Jézus mondott, éppen neki, éppen erre az éjszakára, éppen erre a találkozásra. És hátrafordulván az Úr tekinte Péterre, és megemlékezik Péter az Úr szaváról, amit néki mondott, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. Péter megtérésében ott a bűnbocsánat, a megüresedés, és Jézus személyesen rászabott igéje, amire emlékezteti a Szentlélek, és minden újjá lesz. Egy új ember születik. Ettől a hajnaltól kezdve mindent másképp lát, mert ő lett más. Jézus és Péter tekintetének találkozását senki nem vette észre, csak Jézus, meg Péter. Olyan jó lenne, hogyha ezen a héten Jézus és a te szemváltásodat nem is kellene, hogy észrevegye bárki, a melletted ülő sem, vagy a pap sem szemből, de ha lenne, hogy soha el ne felejtsd, hogy a szenvedő Jézus mit tett érted. Isten adja meg, hogy ez a hét nem múlhasson el úgy, hogy nem mozdított meg minket ez a szelíd szemű Úr Jézus. Könyörüljön rajtunk ebben, ezért imádkozzunk. Urunk, azt mi is pontosan elmondhatjuk neked, hogy milyen sok igédet nem tudjuk értelmezni a saját koordináta rendszerünkben. Olvassuk, meg hallgatjuk, de igazán nem értjük. És ha nagyon őszinték vagyunk, és nézzük az igazságot magunkról, én magam is, milyen sokszor van, hogy keresztbe áll bennem egy mondatod, egy igéd, egy parancsod. Hányszor volt, hogy értettük, de nem tudtuk megtenni, mert magunkat kellett volna megtagadni. Abba bele kellett volna halni egy kicsit, és ezt nem szeretjük mi. Szembe megy a természetünkkel, a világunkkal, az akaratunkkal, az életlátásunkkal, és ezért aztán nem is változik semmi. Körülöttünk sem, mert bennünk nem változik. Köszönjük, Urunk, hogy világosan beszéltél arról, hogy lehet téged követni úgy is, hogy azokat az igéket elfogadjuk, ami nekünk tetszik a te tanításodból, a kereszt nélküli kedves Jézus. Köszönjük, hogy ma világosan beszéltél arról, hogy a keresztnek van botránya. Ez a botrány arról beszél, hogy nekem kellett volna ott lennem. Valami tévedés volt, Urunk. Nagyon becsületesek vagyunk, ezt is mondhatjuk. Nekem kellett volna ott lenni, és te haltál meg helyettem. Segíts nekünk, Urunk, hogy magunkra vegyünk azt, ami a miénk. Segíts nekünk, Urunk, hogy ne akarjunk mindig visszafordulni Kajafás udvarából. Segíts nekünk, Urunk, hogy tudjunk csendben lenni és elfogadókká lenni. Hogy ne szaladgáljunk, ne rohangáljunk, ne kapkodjunk, ne mondjuk, ne csináljuk. Ne ráncsunk kardot, mint Péter. Végre tudjunk elfogadni. Végre nem utogassunk másokra. Segíts nekünk ebben, Urunk, mert magunktól egyikünk sem ilyen. Köszönjük, hogy jó vagy hozzánk, mert jössz, mert tanítgatsz, mert szólsz, mert nem akarod, hogy elvesszünk, mert új életet akarsz adni nekünk is. Győzz bennünk, Urunk, bármilyen nehéz is bennünk értünk a harc. Segíts nekünk. Köszönjük, hogy jöttél közénk és szóltál. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap folytatjuk és be is fejezzük a hétfőn megkezdett sorozatunkat. Este 6 órára várjuk a testvéreket, és bíztatjuk a testvéreket, hogy tessenek hívogatni másokat is. Nagypénteken 2 istentiszteletünk lesz, ahogy hirdettük már többször, délelőtt 10 órától és este 6 órától. Mind a kétszer kiosztjuk a szentjegyeket is, és húsvét vasárnap és húsvét hétfőn is 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteleteket tartunk. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Záróénekünket keressük ki, ez a 465. számú dicséret. Énekeljük végig a 465. számú énekünket, amelynek az első verse így kezdődik: Szelíd szemet, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.